mai Isten tiszteletünket evangélikus énekeskönyvünk 334-es számú énekével kezdjük. 334-es éneket énekeljük.
Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 6-os számú liturgiát énekeljük. A 6-os számú liturgia énekeskönyvünk 54. oldalán található.
Az Úr kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet. Újongjatok az Úrban, ti igazak, énekeljetek neki új éneket, mert az Úr igéje igaz, és csupa hűség minden cselekvése. Krisztus meghalt mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Drága mennyei Atyám, te látod az én életemet, te ismersz, látod a gondolataimat, látod azokat a hiába való szavakat, és cselekedeteket, amiket megtettem. De mégis olyan jó tudni a te szeretetedet, azt, hogy drága fiad vérén, az Úr Jézus Krisztusban megváltottál engem. Így fordulok hozzád, Uram, hogy bocsáss meg bűneimet. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőjük Isten!
Drága mennyei Atyám, olyan hálás a szívem azért a hatalmas szeretetért, amelyel irgalmaztál rajtam és minden emberen. Köszönöm a te drága fiad vérét, amely a halálból életre hívott. Köszönöm azt, hogy az Úr Jézus Krisztus által legyőzted a halált, és örök életem lehet. Így ebben a reménységben kérlek, Uram, hogy tarts meg minket abban, hogy úgy tudjunk élni, hogy ez neked dicsőséget hozzon. Amen.
Amen.
Most pedig hallgass meg a gyülekezet azt az evangéliumi szent igét, amelyet az egyház a mai napra, a húsvét utáni második vasárnapra rendelt, melyet megírva találunk János evangéliumában, a 10. fejezetben, a 11. verstől a következőképpen. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A bérest azért fut el, mert csak béres és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát. és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akkorból valók, azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Boldogok, akik hallják, és megtartják Isten beszédét, most magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 261-es számú énekünket. 261-es éneket énekeljük. békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreink, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, hogy megírva találjuk Jeremiás könyvében, annak 23. fejezetében, az első 4 versekben a következőképpen. Isten igény tehát Jeremiás könyvéből olvasom a 23. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Jaj a pásztoroknak, akik veszni hagyják és elszélesztik legelőbb nyáját. Így szól az Úr. Azért ezt mondja az Úr, Izrael Isten a pásztorokról, akik népemet pásztorolják. Ti hagytátok, hogy elszéledjen és szétszólódjon a nyájam, nem vigyáztatok rá. De én számon kérem tőletek gaztetteiteket. Így szól az Úr. Összegyűjtöm nyájam maradékát, minden országból, ahová szétszórtam őket, és visszaterelem legelőjükre, ahol szaporodni és sokasodni fognak. Olyan pásztorokat is adok melléjük, akik jól pásztorolják őket. Nem kell többé félniük és rettegniük, számba sem kell venni őket. Így szól az Úr. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, húsvét feltámadás ünnepének a hatása mutatkozik az egyházi esztendő vasárnapjaiban is. Olyan jó, hogy végigmenni egyébként az egyházi esztendő vasárnapjának az üzenetén. Egy húsvét feltámadásában megtapasztaltuk azt, hogy a halálból van feltámadás. Krisztus megmutatta, mint első zsenge a halottak közül való feltámadásával az új életnek a lehetőségét. És azok, akik ebben a feltámadásban részesülnek, azok, mint újszülött csecsemők, és ez volt a múlt vasárnapnak a témája, mint újszülött csecsemők, vágyakozzatok arra a táplálékra, amit én tudok adni nektek, mondja az Úr, és úgy kell élnetek, mint az újszülött csecsemőknek, akik vágyakoznak arra, hogy táplálkozzanak. És gyerekek, nyilván akiknek volt gyereke, vagy aki még emlékszik arra, hogy milyen volt gyerekkorában, amikor megéhezett, akkor hogy tudott kiabálni, és hogy tudta magára fölhívni a figyelmet. Isten azt mondja, hogy mint az újszülött csecsemők, hívjátok fel magatokra a figyelmet, és Istentől kérjétek azt, ami nektek a legfontosabb. És mint újszülött csecsemők, aztán az Isten kegyelmében és irgalmában közösségbe rendeződnek, gyülekezetté formálódnak. És ennek a mai vasárnapnak a témája az Úr kegyelmességének a vasárnapja. Az Úr kegyelmességével, irgalmával tele van a föld. És olyan jó ezt ízlelget, hogy ennek a vasárnapnak az az üzenete, hogy az Isten fiában, az Úr Jézus Krisztusban megváltotta a világot, és aki ezt elfogadta, mint újszülött csecsemő, újjászületve, új életben, az Istennek való életben és szolgálatban élő az életét, de az Isten nem feledkezik meg róla, nem csak újjászüli az embert, hanem utána a gondját viseli, irgalmába fogadja, kegyelmébe veszi, és folyamatosan hordozza. Ez az a folyamatosan megújuló teremtés, amit az Isten ebbe a világba belehelyezett. Tehát nem magára hagyta a világot, az újszülöttet sem, a megtértet, a hív embert sem hagyja magára, hanem kézbe szeretné tartani. És olyan jó olvasni ezt, hogy olyan jó tudni ezt, hogy az Úr irgalmasságával tele van a föld. Az Úr irgalmassága hordozza ezt a földet, és mindenki megtapasztalhatja, aki közelébe kerül. Tehát világosság lesz az ember számára, hogy Isten törődik az ő gyermekeivel. Az Isten törődik azokkal, akiket szent lelke által újjászült. Nem hagyja magára, hanem folyamatosan viszi, irányítja, szolgálatává állítja, építi, formálja, gazdagítja, erősíti. Az újszülött, az Isten gyermeke kapcsolatban lehet a mennyei atyával. De azt is tudnunk kell, hogy az ördög pedig, az Isten ellen való hatalom pedig az ellen működik, hogy ez az újszülött csecsemő megerősödjön, hogy ez az újszülött csecsemő szolgává érhessen, hogy ennek hatása lehessen a környezetébe. Tehát Isten és az ördög harcol azért az emberért, akit az Isten a szent lelke által újjászül, és ezt jó tudnunk, nem szabad megfeledkeznünk róla. Öreg lelkész barátom mondta ezt, hogy Misikém, az ördög sosem megy szabadságra. Én a múlt héten szabadságon voltam, de az ördög nem megy szabadságra. Az ördög mindig tevékenykedik, és mindig oda teszi be az éket, ahová látja, hogy feszíteni tud rajta egyet, ahol szét lehet pattintani valamit. Tehát Isten az ördög munkájával szemben tartja és épít és közösséget formál az ő gyermekeiből, és ez a közösség egy pásztorolt közösségé formálódik. Pásztorolja az Isten, nem hagyja magára, hanem folyamatosan vezeti, gyógyítja, táplálja, erősíti, formálja. Úgy jön hozzánk, vagy úgy jön a népéhez, mint az irgalmas samaritánus példázatában, vagy történetében Isten elébünk adja az igében. Az irgalmas samaritánus az összevertet, a kiraboltat, a semmire valót, mert ott már halál szélén álló ember kézbe veszi, akire nem figyel senki egyébként, kézbe veszi, gyógyítja, gondoskodik róla, hogy a továbbiakban is meglegyen a komfort, illetve a gyógyulásának a lehetősége. Tehát ilyen irgalmas samaritánusként jelenik meg az Isten az ő gyermekeinek közösségében, és így hordozza a nyomorúságunkat, és így végzi a gyógyítás munkáját. Csoda ezt átélni, hogy az Úr fia feltámasztásával az újjászületés lehetőségét megadta a világ számára. Mert csoda ezt megtapasztalni, hogy az Isten, amikor látta, hogy az emberiség a teremtés után, amikor bűnbe esett és tőle elszakadt, lehetetlen állapotban volt, és adott egy új lehetőséget, olyan tökéletes lehetőséget, amikor az ember már nem az Isten által adott rendre figyelhet csupán, hanem egy belső rendet kap. És így fogalmazom, hogy az Isten igéje, hogy a kőszívet kicserül egy hússzívvé, a kőtáblába vésett törvényt a szívnek a hústáblájára vési rá. Tehát teljesen más összefüggésben láthatja az ember az Istennel való kapcsolatát. Tehát az újjászületés lehetősége az ember számára egy olyan új életet ad, amely aztán el nem múló és örök élet, ami már nem csak ebben a földi létben van a reménységünk, mert nem ez a földi lét, ami életünknek az alapja, hanem olyan reménységünk van, ami túlmutat a bioszon, a földi létünkön, és megvillantja azt, ami az emberi szem által láthatatlan, de a szív által megfogható. És éppen akkor, amikor nyomorúságban van az ember, amikor a halál árnyékának völgyében jár, amikor meglegyinti a halálnak a szele, vagy az elmúlásnak a szele, vagy azért meghalt valaki a családban, vagy azért, mert meggyengült az egészség, vagy éppen úgy állapították meg, hogy vége van a földi létének, mert súlyos betegség van az embernek. Ekkor adja azt a reménységet, hogy persze, hát ez a földi lét elmúlik, ez a test porból lett és porrá is fog válni, de az Isten adott egy sanszot, adott egy reménységet. Éppen fiában, az Úr Jézus Krisztusban, az ő feltámadásával, feltámasztásával, mert az Úr irgalmas, és megkönnyörült a tőle elbitangolt emberen, a tőle elbitangolt teremtményén. Nem azt nézte, hogy hogyan viszonyult az ember az Úrhoz, hogy semmibe vette azt, amit fölkínált számára, semmibe vette azt, amit rendet adott. Nem erre nézett az Isten, hanem arra, hogy ő a teremtményét szereti. És aki valóban szembesül ezzel, hogy az Istentől való elszakadás az bűn, és ezt néven meri nevezni, elmeri mondani, hogy ez valóban ez a bűn volt az, ami az Istentől engem elszakított, akkor az Isten az ő kegyelmét, a 2000 évvel ezelőtt elvégzett kegyelmét az ember számára valósággá teszi, és bűnbocsánatot nyerhet az ember, és aztán a kegyelmében hordozza. Kegyelmében hordozza Isten azt az embert, aki egyszer igent mondott az ő irgalmára, kegyelmére, megváltására. Kegyelmében hordozza és közösségbe helyez, és a közösséget is a kegyelmében hordozza. Olyan jó ezt látni, hogy gyülekezet épülhet a Krisztusban megváltott emberekből. Gyülekezeti közösség, nyáj, amely az Istennek a népe. Tehát nem más a gyülekezet valójában, mint Isten kegyelmét elfogadóknak a közösség, azok, akik Isten kegyelmét megismerhették, elfogadták, és az ő vezetését, a neki való életet fontosnak tartják. Akit újjáteremtett az Isten, akinek új élet van a szívében, életében. És fontosnak látja, hogy attól az Istentől, akitől ezt az új életet kapta, további útmutatást kapjon, hogy az életét berendezze, hogy olyan teret adjon neki, amelyen aztán elkezd szolgálni. Olyan jó látni azokat az embereket, akik meglátták a szolgálati területüket, ahogy tapasztalják, hogy az Isten az ő tehetségükön, alkalmasságokon felül végzi a munkáját. És megtapasztalják azt, hogy hogyan teremt az Isten az ő szolgálatokon keresztül új életet. Óriási dolog, amikor az ember megtapasztalja ezt, hogy engem használhatatlan, alkalmatlan eszközt az Isten használ valakinek az életében, azokat a töredelmes szavakat vagy cselekedeteket, azt a időt, amit oda tud szállni az ember, és mégis az Isten föl tudja használni, és mégis az Isten áldást tud erre adni. Csodálatos látni ezt, hogy az Isten azt az embert, akit újjászült a Szent Lelke által, azt vezetni szeretné, irányítani szeretné, szolgálatába szeretné állítani, és meg szeretné gazdagítani őt, nem földi értelemben csupán, meg szeretné gazdagítani abban a lelki értelemben, amit ő tud egyedül adni. Akit az Úr nem felejt el, akit egyszer elhívott, akit egyszer szolgálatába állítva, azt nem felejti el. Olyan jó ezt tudni, hogy az Isten irgalmaz, nem múlik el sohasem. Az ember élete bárhová mehet. Ha én hűtlen is vagyok, ő sohasem lesz hűtlen. Ha én el is hagyom az Istent, ha én el is bukok, de van nekem mennyei atyám, aki fölsegít engem. Olyan jó ezeket tudni. Hogy az ő irgalma és kegyelme az nem múlik el azok fölött, akik egyszer elfogadták és befogadták. Tehát nem felejt el az Úr, Prokristen, ez volt ennek az idei Prokristnek az éneke, aki meglátogatta a görög szálláson a Prokrist alkalmat, az tudhatja, hogy ennek az alkalomnak az éneke, ennek az éneknek a refrénje az volt, hogy az nem felejt el Isten. Az Isten nem felejt el, az Isten ismert téged, az Isten tudja az életednek a nyomorúságát. Ha te gyermekévé lehettél, akkor számon tart, vezet, irányít, pásztorol. Jézus mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, Máté az imént felolvasta, és jó ezt ízlelgetni és hallani, hogy ő a jó pásztor. Jézus Krisztus magáról azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. Vannak béresek. Vannak béresek, akik amikor jön a veszély, akkor elfutnak. Nem törődnek a nyájjal. A saját bizniszüket csinálják, a saját biztonságukat, a saját jólétüket, komfortjukat nézik. És nem azt nézik, hogy mi jó a nyájnak. Én a jó pásztor vagyok, mondja Jézus. És a jó pásztor az életét adja a juhokért. Az hajlandó föláldozni az életét azért, hogy a nyáj megmeneküljön. Hogy a nyájnak élete legyen is. És nincs ilyen másik pásztor. Sok pásztor tart igényt az emberiségre. Sokan kijelentik, hogy nekem szükségem van az emberekre. És akkor lehet itt a Buddha, az Allah, meg mindenféle vallás, intoisták, meg konfuciánus, mindenki szükségem van az emberekre. Én akarom gondozni az embereket. De olyan jó pásztor, mint Jézus Krisztus, aki önmagát feláldozza. Azért, hogy a nyájának egészsége legyen, hogy a nyájának közössége legyen, a nyájának élete legyen, olyan jó pásztor, még egy jó pásztor is. És jó ezt is tudni, 23. Zsoltát, amit énekeltünk egyébként az Isten tisztelet kezdetén, 23. Zsoltának az üzenetét énekeltük meg, az Úr az én pásztorom. Az Úr az én pásztorom, nincs más pásztor. Ő az a pásztor, aki engem füves legelőkre visz. Olyan forrásvizekhez vissza, ahol én megerégítetem a szomjúságomban. És a halál árnyékán a földjében járok, és nem félek. Vesződés botot táplál engem. A Zsoltár sem pontosan leírja azt, hogy kicsoda az Isten az ő gyermekei felé. És hogyha befogadod a szívedbe az Úr Jézus Krisztust, és ő újjászülhetett, akkor te valóban kimondhatod ezt, hogy az Úr az én pásztorom. Tegnap Eke csendes napon voltunk, és ott hangzott ez el. Én nem is tudom, hogy szűkebb vagy tágabb körben ez az Úr az én pásztorom, 23. Zsoltár. De azt hiszem, szűkebb körben beszélgettünk erről, hogy egy csendes héten, amikor összejöttek a szolgálók és a gyülekezet, illetve a csendes hétnek a résztvevői, volt ott egy leány, aki látszott rajta, hogy úgy magabiztos evangélikusként van, én nem tudom, evangélikus volt-e, de mi evangélikusok vagyunk, és most hadd legyünk mi a negatív helyzetre. Evangélikus lányként odament, és úgy gondolt, hogy ő már mindent tud, akkor odaadta neki a lelkész, hogy akkor te olvasd föl ezt a 23. Zsoltárt. De egy nagyon rendes evangélikus lány volt, és azt mondta, hogy én ezt nem tudom felolvasni, ez az enyém. Tehát nem tudom azt mondani, hogy az Úr az én pásztorom. Persze föl tudná olvasni ezt a szöveget, egy versként elmondani, de hitvallásként nem tudom elmondani, hogy az Úr az én pásztorom. És akkor telik múlik az idő, igehirdetések, beszélgetések, és a hétvégén a leány föl tudott állni, és el tudta mondani, hogy az Úr az én pásztorom. Nem azért, mert a 23. Zsoltár benne van a Szentírásban, hanem azért, mert én valóban megláttam, hogy az Úr az én pásztorom. És föl tudta olvasni ezt. És olyan jó ezt nekünk tudni, hogy az Úr az én pásztorom. És hogyha én valóban az ő gyermeke vagyok, akkor a halál árnyékának völgyében sem félek. Persze van vessző, meg bot. Az Isten irányítani szeretne. Sokszor egy tarkóssal is. Sokszor beszélgetünk a mai nevelési módszerekről, meg az iskolai fegyelmezés lehetőségeiről. És felemlegetjük azt a szép időt, amikor a tanár adhatott egy tarkost nekünk. És valóban szép idő volt ez, mert néha irányba állított. Amikor az ember úgy nem tudta a határait, akkor kapott egy tarkost, és akkor hirtelen látta az irányt. és utána beállt ebbe az irányba, és nem ment rossz felé. Most nem lehet tarkóst osztani, nem akarom, hogy a tanárok ugye pályák a gyerekeket az órákon, de egy ilyen irányba állító útmutatás néha szükséges az embernek. Magam részéről is tudom, tehát nem úgy beszélek, hogy én a gyerekeimet irányba állítottam egy tarkóssal, hanem hogy engem is irányba állítottak egy tarkóssal, és ez jó volt. És az Isten is szeretne bennünket néha tarkóssal helyre irányítani, hogy ne menj a vesztetbe, hogy ne tékozold el az idődet, energiádat, meg a pénzedet, hanem állj be arra a sávba, ahol én meg tudlak áldani téged. És jó ezt elmondani, hogy az Úr az én pásztorom. Nekem ilyen pásztorom van, aki szeretné az életemet meggazdagítani. Persze az Új Szövetségben is, de az Új Szövetségben is egyrészt szolgáink keresztül végezte az Úr ezt a pásztorolást. A szolgákat használ föl, eszközöket használ föl, hogy az üzenetét átadja, hogy irányítsa a népét, hogy irányba állítsa, sokszor megfejtje. Sokszor nagyon kemény beszédet kellett mondani egy-egy eszköznek, Isten egy-egy apostolának vagy prófétájának, de ezen a töredékes eszközön keresztül Isten véghez tudta vinni az ő pásztorolását. Ószövetség népe, és most hát Jeremiás könyvét olvassuk, nyilván az Ószövetség népére kell gondolnunk, Ábrahám népe, Ábrahám utódai, Izrael utódai, Izrael 12 törzse, alapvetően a származásából fakadóan tartozott az Isten népéhez. És az Isten az ő törvényével és rendjével irányította, formálta őket, és adta meg, szabta meg az életüknek a terét. Tehát az egész nép, az egész állam, az egész társadalom az Istené volt, és az Isten törvénye és rendje kellett, hogy irányítsa ezt, a kultúrától a honvédelemig, az életnek minden pontját, minden részét. Az egyén és a kis közösségi érdekek azonban sokszor felülírták ezeket az isteni rendeket, és keresték, hogy hogyan lehet ez alól kibújni. És hát azért juthatott el ide Isten népe, itt Jeremiás idejébe, hogy az Istennek azt kellett mondani, hogy szétszélett a népem. Szétszélett a népem, hol vannak a pásztorok, hol vannak azok, akikre rábíztam én ezt a nyájat. Akiknek odaadtam a törvényt, odaadtam a rendet. Miért nem tudták ezt végezni? És most, hogyha belegondolunk, itt most az Új Szövetség idejében is, ha nekünk egy rendet kellene betartanunk csupán, ha nekünk csak az evangélikus identitásunk lenne az Istenhez való tartozásunk alapja, hát milyen nehéz lenne nekünk az Isten akaratában járni. Aki Ábrahámtól született, az zsidó, és mindenféle egyéb kapcsolódás nélkül az Isten gyermekévé lenni. És egy rendet, egy tőle független, kőbe vésett, hideg rendet betartani, hát rettenetesen nehéz, lehetetlen. Aki az Új Szövetségben ugyanezt próbálja meg, hogy azért, mert én evangélikus vagyok, azért, mert evangélikus gyülekezethez tartozom, azért, mert ismerem az Istennek az igéjét, a törvényét, rendjét, ez nem tud téged egy pásztorolt közösségé formálni. Ha nincs meg az, amit, és ezért jó folyamatában látni húsvéttől, a feltámadás ünnepétől kezdve, hogyha nincs meg az életedben a feltámadás, és nem voltál újszülött csecsemő, aki rádöbbentő, tehetetlen, vagy föl kell tenni a kezed, mert nem tudod megélni az életedet csak akkor, hogyha Isten segít néked és eledelt ad, akkor nem jutsz el sohasem oda, hogy pásztorolt gyülekezetté, közösségé formálódjál, és az Isten az életedbe bele tudjon nyúlni. Szétfeszítette a rendet Izrael népe is, és az Új Szövetség népe is, az evangélikusság is szétfeszíti ezt a rendet. Mindenki megy a saját feje szerint, ahogy gondolja. És nem látja meg, hogy az Isten irgalmas és kegyelmes, és milyen közösséget szeretne, és hogyan szeretne bennünket megáldani. Tehát igényben azt látjuk, hogy az Úr számon kéri azokat, akik rábízta a népét, a népének a vezetését, a közösségben tartását. Nem enyhíteni akarom a felelősségüket, de valóban ez a személyes Isten kapcsolat nélkül és ez a hideg-rideg törvény betartásával rettenetesen nehéz közösséget építeni és közösségben tartani embereket. Nem volt egyszerű dolga a pásztoroknak, az akkori pásztoroknak, hogyha úgy gondolták, hogy ők ezt meg tudják tenni és ezt el tudják végezni. Ezért fontos leszögezni, hogy újra, hogy Jézus a jó pásztor. Jézus az a pásztor, aki bennünket itt az Új Szövetségben közösségét tud formálni. mi, akik felelősséget kaptunk kisebb-nagyobb területen, lelkészként, vagy presbiterként, vagy a gyülekezetben egy-egy szolgálat vezetőjeként, vagy szolgálójaként, azért felelünk, amit az Isten ránk bíz. Mondhatjuk azt, hogy bojtárok vagyunk. Valaki most hirtelen nem jut eszembe az evangélikus egyházban, így nevezte magát, hogy én vagyok a Jézusnak a buri kutyája. Mert úgy gondolta, hogy egy nyáj melletti egy kutya jellemzi leginkább az ő szolgálatát. És tényleg nem lehet elég kicsit mondani ahhoz, hogy milyen kicsi a mi szerepünk ebben, hogy a jó pásztor mellett a feladatunkat ellássuk. Hogy aztán most bojtárnak hívnak bennünket, számadójának, vagy éppen puri kutyának, ez részletkérdés. Egy biztos, hogy nem mi vagyunk, nem én vagyok, meg nem más a pásztor. Mert a pásztor az Jézus Krisztus. Aki össze tudja tartani, aki az egészségünket, a közösségünket tudja erősíteni, aki a gazdagodásunkat és a boldogulásunkat tudja vinni. Tehát az új szövetségben, sokkal egyértelműbb volt ki a nyáj, mert aki Ábrahámtól született, az beletartozik a nyájba. Aki zsidó, az akkor hozzátartozik a néphez, a nemzethez, az egyházhoz, és akkor vele törődnünk kell. Ő a bízott. Az új szövetségben, mint ahogy már mai napon is többször elmondtam, a felülről való születés adja a nyájba való tartozást. Az, amikor Isten szent lelke által újjászül, és én újszülött csecsemőként egy közösségnek a részesévé leszek. Ezeknek a jó pásztora Jézus Krisztus. Azok, akik, és Luther, illetve nem is Luther, hanem a hitvallási irataink, írnak erről, hogy úgy látja a reformáció népe, hogy az Isten fiak és az ördög fiak együtt vannak a gyülekezeti közösségeiben. Evangélikusban is, reformátusban is, katolikusban is, baptistában, metodistában nincs olyan gyülekezet, ahol ne így lenne. Ahol az Isten által elhívott, szent lelke által újjászült, neki engedelmeskedő gyermekek, és az Isten akaratát nem kereső, meg benne nem újjászületett emberek együtt vannak a közösségben. Persze most nem lehet szétválasztani, hogy te igen, te nem, te is ide álljál, és akkor jobbra ülnek ezek, balra ülnek amazok. Nem lehet ilyet csinálni, mert Isten a léleknek az ismerete. Tehát én nem tudom megmondani, mert nem rám a bízva. De Isten az ő szent lelke által újjászült embereket belágyazza a népegyházi közösségbe. És a népegyházi közösségben kell világossággá, sóvá, hegyen épült várossá lenni, igénynek megélőjévé és igénynek terjesztőjévé. De az biztos, hitvallási iratóimból is ez derül ki, hogy a reformáció idején is, meg azután is, az istenfiak és az ördögfiak egyaránt jelen vannak a közösségben. És bizony sokszor a közösségben nem az istenfiak lesznek hangadóvá. Nagyon érdekes volt a 90-es évek ideje, amikor az egyházak hirtelen földúzzadtak. Nagyon sokan bejöttek olyanok, akik karrieristák voltak. Akik úgy gondolták, hogy volt a kommunistáknak az ideje, most meg majd jön az egyháziaknak az ideje. Na akkor gyerünk, majd ott térhez jutunk. És ők úgy gondolták, hogy a hatalom majd akkor lesz a kezükben, hogyha az egyházhoz jönnek. Azok persze el is hagyták az egyházat, mert nem kaptak teret, mert nem jött be az, amire gondoltak. Mert egyébként megkapták máshol a hatalmat, sokkal nagyobbat, mint esetleg itt kaphattak volna. És nem azokról van szó, akik rádöbbentek, hogy kicsoda Krisztus 90-es évek elején, és hogy mi hiányzott az életükből, és a gyülekezet részévé lettek, hanem azok, akik úgy gondolták, hogy majd hatalmat gyakorolhatunk emberek felett. És majd egy dobbant lehet az egyház. És ezért sokan jöttek akkor, és meghatározóvá váltak, mert jó módok voltak, mert értelmiségiek voltak, jól meg tudták fogalmazni a véleményüket, és kanyartattak az egyháznak, vagy a gyülekezeteknek. És megdöbbentő látni, hogy hogyan formálódnak, vagy hogyan deformálódnak inkább gyülekezeti közösségek, vagy akár az egész egyház is, hogyha a világias gondolkodás uralkodik el benne. És nagyon komolyan kell figyelnünk erre, hogy Isten számon kér bennünket, hogy meglátjuk ezeket a deformációkat, és tudunk ezzel tenni. Mert az ördög fiak, akik nem Isten vezetése alatt állnak, azok szeretnének minden világ által kreált arzenát felhasználni ahhoz, hogy az Isten népe, a gyülekezet az formálódjon. Nagyon szomorú látni, megdöbbentő egyébként, statisztikai adatok megjelentek, a 2011-es népszámlálás adatai, és ebben nagy szomorúsággal vette tudomásul a keresztény társadalom, hogy fogyunk. Nagy fogyás mutatkozik mindegyik egyház létszámában. Az, hogy most a statisztikai adatok mennyiben relevánsak, mennyiben értelmezhetők pontosan, az a felmérőktől is függ, meg sok mindentől függ, de egy biztos, hogy a keresztények száma, a gyülekezetek létszáma az apad. És sokan hirtelen felszisztentek, és elkezdték keresni a hibát, hogy hol lett a hiba az életünkben. És lelkipásztorok is nyilatkoztak a fraterneten, a lelkész levelező listán, keresték, hogy pedig én olyan jó módszereket ismerek, olyan jó módszereket használtam, és ezek a módszerek úgy látszott, hogy már kezdenek működni, és aztán mégsem működik. Tehát nem tudom, hogy mi a probléma. És tényleg látom rajtuk, hogy őszintén keresik és várják, hogy a megoldás meglegyen, pedig, és éppen itt van ebben az igében is itt van a lényeg, amikor a pásztorokat megfedi az Úr, utána azt mondja, összegyűjtöm nyája maradékát minden országból, ahová szétszórtam őket, és visszaterelem legelőjükre, ahol szaporodni és sokasodni fognak. Az Isten tud bennünket egybeterelni, az Isten tud bennünket erősíteni. Az Úr tud bennünket felerősíteni, az Isten az ő kegyelme által, az újjászülő kegyelme által tud népet teremteni, még a kövekből is. És hogyha mi abba keresünk a megoldást, hogy na ilyen módszer, neked milyen módszered van, mondjad csak, és na majd én azzal a módszerrel, te meg egy még jobbat tudsz, na akkor ezt is próbáljuk ki. És aztán a 20. módszer próbálja, már a 20. verziónál jár, és nem látja meg, hogy alapvetően az Isten arra hív, hogy állj már elém. Ez nem könnyű dolog. Állj elém, mert én meg akarlak vizsgálni. Állj elém, mert én meg szeretném mutatni a te életedet, az életednek a sötétet magadnak, hogy aztán föl tud tenni a kezedet, és kimond azt, bocsáss meg, Uram. Én a te kegyelmedre és az irgalmadra szorulok. És olyan jó ez a mai vasárnap is, hogy az Úr irgalmával benne van a föld. Az Isten irgalma betölti az egész földet. És hogyha én bűnlátásomban elesek, ha én bűnlátásomban mélyre zuhanok, az Isten kezébe zuhanok. Persze egy másik verzió is elhangzott egyébként nemrégiben, olvastam valakitől, nem magyarországi egyházvezetőről van szó, aki belecsúszott olyan dolgokba, amelyek nagyon, nagyon megdöbbentőek, ittasan vezetett, és elkapták a rendőrök, és meg le kellett mondania, meg elvált, meg minden dolog volt az életében, és akkor ezt nyilatkozta, hogy az ember a nagy mélységbe, az Isten tenyerébe esik. És akkor azt fogalmazott meg bennem, hogy akkor nincs semmi baj, akkor Hitler is beleesett az Isten tenyerébe, meg Sztálin is, meg az embergyilkos, meg gyilkosok. Akkor mind beleesett az Isten tenyerébe, mert nagy mélységbe zuhan. Hát nem. Ha a nagy mélységben nem látod meg az elveszettségedet, és az Isten kegyelmét, amit felét kinyújt, akkor beleesel a mélységbe, de nem az Isten tenyerébe. És hogyha nem látjuk meg ezt, ha nem látom meg ezt, és nem látod meg ezt, hogy az Isten tenyere az valóban oda van téve az életed alá, de csak akkor, hogyha meglátod, hogy elveszett bűnös ember vagy, aki rászorultál az ő irgalmára és kegyelmére, és engedett, hogy Szent Lelk által újjászüljön, akkor beleestél a tenyerébe. És nincs olyan mélység, hogy onnan ki ne lehetne. Nincs olyan nehéz élethelyzet, amiben ne tudna megoldást adni az Úr. És erre mondja, hogy pásztoroljátok a gyülekezetemet, mert én vagyok a jó pásztor. Hirdessétek azt, hogy én vagyok a jó pásztor, és én tudlak benneteket összehozni. És ezért mondom én is, hogy én is, meg te is, az Isten kegyelmébe essünk bele, az ő irgalmába, amely betölti az egész földet, bűneink bocsánatára, és egy új élet lehetőségével. És ebben az új életben az Isten szeretne istápolni, erősíteni, vezetni, utat mutatni és szolgálatba állítani. Akkor erősödik az ő nyája. Akkor tölti be az ő nyája azt a küldetést, amit néki ő a mennyei atya készített. Amen. csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te az egész világot átöleled, átlátod. Benne az én életemet, gyülekezetünk életét, gyülekezetünk minden tagjának az életét látod. De szerte az egész világon minden ember élete nyitott könyv előtted. Olyan jó lenne, Urunk, hogyha ezen a vasárnapon mindnyájan térdre tudnánk ereszkedni lélekben előtted, és ki tudnánk mondani, Urunk, köszönjük a te irgalmadat és kegyelmedet, amelyek betöltötted ezt a földet. Köszönjük, hogy új élet lehetőségét kínáltad fel az emberek számára. Add meg, hogy egyikünk se legyen az, aki ne élne ezzel a lehetőséggel. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy benned lehet a mi reménységünk itt földi létünkben, és az eljövendőt is látva. Így köszönjük néked, Urunk, Bánszki Józsefné testvérünk életét is, aki itt közöttünk érhetett, szolgálhatott. Áldott legyen a családja, Urunk, akit gyásztal látogattál most meg. Add meg, hogy a gyász az közelebb vigyen hozzá, közelebb vigyen mindannyiunkat hozzád, hogy téged találhassanak meg életük megoldásaként, és benned lehessen a reménységük. És így köszönjük néked, Urunk, azokat a testvéreket is, akik betegségben vannak, akik kórházban vannak, vagy kórházi kezelésben voltak. Így tesszük eléd Erzsébet és Zoltán testvéreinket is. Te erősítsd őket a kórházi kezelés után. Te légy velük az életük nehéz pillanataiban. Te légy az, aki körbe tudod ölelni szereteteddel, kegyelmeddel, újjászülő jelenléteddel őket. De így kérünk, Urunk, minden betegünkért, hisz tudjuk, te vagy a mi erősségünk, te tudsz bennünket felerősíteni, táplálni, te tudsz továbbvinni az életünk útján. Hálás a szívem, Uram, hogy ezen a vasárnapon is mind megállhatunk előtted, és fiat testét és vérét vehetjük, megélhetjük a benned való közösséget. Köszönjük, Urunk, hogy így kínáltad a te gyermekeidet ezzel a lehetőséggel is. Hálás a szívem, Uram, mindazért, ami az elmúlt időszakban is történhetett közöttünk a gyülekezetben. Légy velünk, Urunk, életünkben, szolgálatunkban, hogy benned tudjunk erősödni, rólad tudjunk bizonyságot tenni életünk minden helyzetében. Őrizd életünket, Urunk, fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartunk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra. Ezen az alkalmon Kulcsár Márton testvérünk fog szupplikációs szolgálattal közöttünk lenni. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban az ő szolgálatát, életét, hogy az Úr eszköze lehessen, áldott eszköze lehessen itt a gyülekezetünkben, és oda is, ott is majd az Úr helyezi. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai istentiszteletünkön úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral. Minden bűnbánó szívű testvérünket várjuk az úrvacsorai közösségbe. Hétközi alkalmaink és a közeljövő programjai itt vannak a hírlevelünkben. Mindenkinek jutott egyébként? Igen? Nem jutott mindenkinek. Akkor majd ezt odaadom annak, aki esetleg kéri. A lényeg az, hogy a héten a szokásos programok lesznek, az asszonykör, az angol társalgó szerdán 18 órakor, illetve szombaton az ifjúsági alkalom, de hosszabb távú programjaink a Philadelphia Evangélikus Egyház községben itt szerepel, nem olvasom föl mindet, de hogyha a testvéreket érdekli, fiatalokat, akik szeretnének részt venni az életküszöbén, kettes számú programjában, illetve fiatal házasok, és házasság előtt állóknak az este, azok kérem, hogy érdeklődjenek. Hosszabb távú programok közül hirdetem a testvéreknek az egyház kerületi csendes napot, missziós napot, amely május 11-én lesz Kazincbarcikán, és erre szeretnénk utazni. Aki részt szeretne venni ezen az alkalman, azt kérem, hogy jelezze. Ott ebéd nem lesz, nem készít ebédet az egyházkerület, viszont támogatja az utazást, az odautazást. Tehát aki szeretne jönni, kérem jelezze, egy nagy autóbuszt kibérelünk, hogyha sokan jönnek a testvérek, és akkor el tudunk menni az autóbusszal, szendvicset meg viszünk magunkkal, illetve a cigány közösség elképzelhető, hogy palacsintasütéssel készül a görög szállásiak. Palacsintát sütnek, persze nyilván nem lesz elég mindannyiunknak, vagy annak a 800 ezer embernek, aki ott összejön, de kóstolónak mindenképpen esetleg segíthet, vagy jó lehet. Kérem a testvéreket, hogy ezt az alkalmat is hordozzák imádságban, hogy az ott elhangzó igék azok nyitott szívekbe találhassanak és elvégezhesse az ige a munkáját. Mint ahogy tegnap is voltunk az Eke csendes napján, Várpalotán, jó messzire mentünk, korán indultunk, korán is érkeztünk, mint ahogy szoktunk. Mi voltunk az elsők szinte, akik odaérkeztünk a csendes napra, de így jó volt, mindenkit tudtunk fogadni, meg tudtunk beszélgetni az érkezőkkel. Lelki értelemben egy nagyon mély együttléten lehettünk. Három igehirdetés hangzott el, és a három igehirdetésben Isten nagyon erősen tudott beszélni a gyülekezeti közösséggel. Nem számolta meg, hányan lehettünk, a templom olyan háromnegyedig lehetett körülbelül, és ebben a közösségben élhettünk át sok örömöt. Egy nagyon érdekes momentuma volt ennek a csendes napnak, hogy a helyi Mária rádiót meghívta, mint később kiderült a helyi lelkész, aki egyébként nem tudott ott lenni, mert hogy egy lelkész szentelés volt nem messze onnan, és a Mária rádiónak a riporternője jött oda hozzám, hogy szeretne riportot készíteni a Deke közösségéről, meg hát sok egyéb egyházi kérdés fölmerült benne, és akkor mondtam, hogy jó, rendben van, Gölner Pali testvéremmel, akkor leülünk, és akkor ezt a riportot megadjuk. És a riport, nem tudom, mi fog elhangzani, mert hogy a Mária rádió egy érdekes rádió, nem tudom, hallgatta-e már valaki, talán rádió, autóban utazva egyszer rá találtam a Mária rádióra. Ennek az érdekessége az, hogy különböző regionális területeket jelöltek ki, és ott működnek ilyen regionális Mária rádiók, és mindenki önkéntesen végzi a munkáját. Tehát nagyon érdekes, hogy nincs alkalmazottjuk, hanem mindenki ingyen megy el. Ez a hölgy is eljött a családja mellől, és készített velünk egy riportot, amit majd leadnak valamikor abban a regionális rádióban, ami ott Veszprém környékén van. És 700 ilyen ember dolgozik a rádiónál az országban. 700 ember készíti a riportot folyamatosan. Nem tudom, hogy hallgatja ezt a istentiszteletet. Nem volt túl profi kérdező, ezt nem mondtuk el ott neki, de segítettem néhány kérdést föltenni magunknak, hogy végül is tényleg arról beszélünk, ami érdekes lehet az emberek számára, mert hát nem ismer bennünket. De a lényeg az, hogy egy olyan jó beszélgetés alakult ki a riport alatt, hogy ott Palival evangélizáltuk ezt a riporter hölgyet, akinek tényleg úgy megnyílt a szíve Isten felé, hallgatott az ige hirdetéseket, meg a csoportos beszélgetés alatt volt a mi csoportunk, ez az interjú csoport, és utána jött még Gicsés Istvánnak a záró ige hirdetése. Szóval ott ült mellettem ez a hölgy, és kérdezte, hogy én is úrvacsorázhatok magukkal? Hát mondom, hogyha a szívében látja Istentől való elszakadtságát, bűnét, és szeretne az Úrra, akkor természetesen. És fölállt, és ott úrvacsorázott velünk, ez a katolikus asszony. Nem beszélve arról, hogy a templom rettenetesen hideg volt. Én a puffos jackinben így ültem végig, és majdnem fagytam. A hölgy pedig egy hercig kosztümben, egy vékony mappa kabátban ült. Én azt hittem, hogy szétfagy, de ott maradt végig. és mondom, úrvacsorázott velünk, és rettenetesen kinyílt Isten felé. Tehát nagyon érdekes momentuma volt a globális program mellett ez a kis mikro közösség. Jó volt látni, hogy az Isten igéje miképpen hat, éppen egy riporter életére nézve. És utána kis laza beszélgetés volt már a riport után, és amikor vége volt a beszélgetés, de kár, hogy nem vettem ezt föl, mondja. És tényleg én is azt mondom, hogy kár, hogy nem vette föl, mert egy nagyon jó beszélgetés volt. Hogy aztán mi jelenik meg a rádióban, erről nem tudom, halvány sejtelmem, de legalább az asszonyal tudtunk beszélgetni. Nos, hát ez volt az a személyes megtapasztalás, egy élmény, ami úgy érdekes volt. Még érdekes volt ez, hogy egy dekoratív hölgy, nagyon elegánsan fölöltözött, és mellettem ült, a cigány testvére közül valaki megkérdezte, hogy Misi bácsi, mit keres maga mellett ez a csinos nő? Hát mondom, nem a feleségem helyet hoztam el, hanem ő volt a riporter, aki most idejött mellém, de tényleg számon kérőleg mondták, hogy mit keres maga mellett ott ez a nő. Egyébként, ha végignéztem magam, én is azt, hogy mit keres mellettem, mert nem hozzám tartozik. De jó volt, hogy egymás mellé tudtunk ülni, vagy illetve rám bízták ezt az asszonykát, mert itt tényleg jó bizonyságtétel lehetett felé. No, tehát csendes hetek lesznek, mint ahogy tudják a testvérek, most bibliatanulmányozó hétre készülnek a gyülekezetből, aztán házaspáros hétre is mennek Balázsék gyülekezetből. Hely már nincs azon a héten, ugye? De vannak telve, de aki szeretne később akár férfi hétre menni, vagy bibliatanulmányozó, vagy női hétre, kérem, hogy jelezze, és akkor megpróbálunk segíteni a bejelentkezésben. És hadd tapasztalhassanak meg minél többen, mert hogy Isten miképpen tud cselekedni az ő újjáteremtő jelenlétével. Mint hogy az imádságban már az Úr elé tettem, Bánszki Józsefné Juliska néni temetése az elmúlt héten volt. Az Úr adjon békességet a gyászoló családnak, és hordozzuk imádságban most már az egyedül maradt férfiakat, mert ez Pisti, meg az édesapja István maradt ott egyedül a tanyán, asszony nélkül, hogy az Úr adjon nékik teljes életet, és tudja továbbvinni őket a hétköznapi életben is, meg hogy közelebb kerülhessenek az Úr kegyelméhez. És hát Erzsébet és Zoltán testvérünket hordozzuk még imádságban, akik kórházi kezelésből most jöttek ki, és hadd épüljenek föl az Úr kegyelmében és az ő erejéből. Elmúlt héten, mint ahogy említettem, szabadságon voltam. Hajdúszoboszlóni rehabilitációs kezelésre küldött el az orvos, és különböző kezeléseket kaptam a gerincemre, meg ízületeimre. Jó volt csendben lenni. Éppen azt állapítottam magam, hogy eléggé beszédes fajta vagyok, tehát ha találkozok valakivel, akkor szeretek szóba legyedni. És most azt éltem meg, hogy úgy jártam egy kezelésre, hogy az a fiatalember, aki kezelt, egy szót nem váltottunk vele, azon kívül, hogy jó napot, meg viszontlátásra. És úgy meg voltam elégedve magammal, hogy tudok csendben lenni, tehát nem kell feltétlenül beszélnem. Nyilván ő sem volt túl kommunikatív, és ezért alakult így a dolog, de jó volt csendben lenni, és kicsit befelé fordulni most, és nem kifelé az emberek felé. Köszönöm azoknak a szolgálatát, akik helyt álltak az elmúlt vasárnapon is. Jó volt hallani az interneten keresztül. Azt hittem, hogy ez lesz. Jó volt hallani az interneten keresztül, a közvetítésen keresztül, hogy nyílt telken mi történik. És amikor Pintorton befejezte az igényhirdetést itt, akkor átkapcsoltunk Lucfalvára, és meghallgattuk a Lucfalvi igényhirdetést, mert pont egymás után következett. Itt befejeződött, ott megkezdődött. Tehát ezt az oldalát is megtapasztaltuk az életnek, hogy milyen az, amikor vasárnap interneten keresztül lehet nézni, hallgatni az Isten tiszteletet. Köszönöm, akik hordoztak imádságba bennünket, és kérem, hogy ezután is tegyék ezt. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, az úrvacsorára készülve 308-as énekünket énekeljük, annak első versét. Készítsd magad, kedves kérek! Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának ételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánt fel a barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nekünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel fennállva könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok, mégis nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek Krisztusban, reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnöteket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 11-es számú liturgiát énekeljük az úrvacsora alatt. 11-es számú liturgiánk énekes könyvünk 64. oldalán található. És adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert feltámasztottad a halálból egyszülött fiadat, és benne örök életet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész Anya Szent Egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Szent mennyekben az Isten szolgálat.
szent vagy Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatott. Kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Békessége legyen mindenkor véletek. Jertek, mert minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Megkezdett 308-as számú.
Békesség néktek! Thank you. tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Titeket az igazi. Menjetek el békességbe, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit.
tartson meg titeket az ige szívben. Menjetek el békességbe, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit.
Szent testvére.
szívére, tartson meg titeket az igaz. Menjetek el békességgel, s teremétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen.
Adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.